Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Ma délelőtti igehirdetésünknek az alapigéjét Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verséből olvasom. Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse így hangzik. Mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. Hadd olvassam még egyszer ezt az ígét egy kicsit pontosított fordításban, ugyanis a béketűrésnek fordított szó, amit ugye így olvastunk, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, az eredeti újszövetségi szónak az alapjelentése ez álhatatosság. És most így olvasom. Mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Azt hiszem, mindnyájan érzékeljük, hogy ez az egyetlen ige milyen mély tartalmat hordoz. Egyrészt van benne egy nagyon komoly bejelentés. Beszél egy bizonyos megpróbáltatás idejéről, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ugye az emberek mindig arról álmodtak, hogy egy aranykorszakba fog torkolni a földi történelem. Ma sem tudnám elsorolni, hány vallási irányzat beszél arról, hogy valamilyen spirituális evolúció csúcsára fog érni a világ, hogy majd valamilyen módon bekövetkezik a zsidó nép megtérése, akik valamikor elvetették Jézust, majd az egész világ megtérése. És nem vallásos vonalon is, hogy egyszer csak az emberiség eléri a béke és a biztonság korszakát. De itt egyértelmű, hogy ez a megpróbáltás ideje az emberi történelem vége, mert ha egy pillantást vetünk a következő versre, rögtön a következő vers így kezdődik, imi eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Tehát egyértelmű, hogy az emberi történelem végén, Jézus eljövetele előtt jön egy megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja e föld lakosait. Tökéletes összhangban van ez ezzel, illetve azzal, amit Jézus a nagy profétikus beszédében mondott, hogy közvetlen az ő eljövetele előtt nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Ugye ezek is olyan döbbenetesen hatnak ránk, ezek a szavak. És ebben az igében is milyen világos, amikor azt mondja, az egész világra eljön. Tehát ez egy egyszeri, rendkívüli válság, amivel beletorkolik a földi történelem. De ugyanakkor tartalmaz ez az ige egy hatalmas ígéretet is. Mert így mondja Isten, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején. Ugye milyen érdekes, hogy nem, még csak nem is így fogalmaz, hogy megtartalak titeket, hanem ilyen személyesen, mint amivel érzékeltető, ez egyenként egyes embereknek szól, megtartalak téged a megpróbáltatás idején. És akkor kik azok közelebbről, akiknek ez szól, hogy megtartalak téged? Ugye így kezdi, mivel megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet. Tehát akkor mondjuk ki, ez az ígéret, hogy én megtartalak téged a megpróbáltatás idején, azoknak szól, akik az ő álhatatosságra intő beszédét megtartják a végidején Jézus eljövetele előtt. Szeretném megkérdezni, egyedül csak itt van szó az álhatatosságról, csak itt int álhatatosságra, ezen az egy helyen az írás Jézus eljövetele előtt? Talán sokan vannak, akiknek rögtön eszükbe villan, hogy Jézus nagy profétikus beszédében ott van ez a mondat, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát valahol az álhatatosság nagyon próbára van téve, mert Jézus is arról beszél, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. De valahol az álhatatosság létfontosságú, mert azoknak szól az Isten ígéret, hogy én is megtartalak téged személy szerint, akik ezt az álhatatosságra intő beszédet megtartják. És még egy helyen van álhatatosságra intő beszéd a végső eseményekkel kapcsolatban, ez pedig Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. verse. Ugyan a mi fordításunkban itt is így kezdődik ez az ige, hogy itt van a szentek békességes tűrése, de a békességes tűrés mögött ugyanaz a hypomóné görög szó van az Új Szövetségben, aminek az az elsődleges jelentése, hogy álhatatosság. Tehát ezt is így kellene fordítanunk. Itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, elég egyértelmű, hogy a végidővel, a Jézus eljövetele előtti idővel kapcsolatban a Bibliában hangsúlyos az álhatatosságra intő beszéd. Ugye, tehát láttuk, hogy három ige szól erről, hogy az álhatatosságra intés, aki mindvégig álhatatos marad, akik álhatatosan megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És azoknak szól az ígéret, hogy én megtartalak téged a megpróbáltatás idején, akik ezt az álhatatosságra intő beszédet megtartják. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon mikor tud az ember álhatatos lenni? Mi kell ahhoz, hogy az ember álhatatos legyen? Először is kell egy nagyon szilárd értelmi és lelkiismereti meggyőződés. Egyet értünk, hogy az ember csak ahhoz tud álhatatossal ragaszkodni, amiről értelmileg, lelkiismeretileg meg van győződve, ami neki egy nagyon komoly értéket jelent, amit világosan ért, ami még egyszer mondom, értelmi és lelkiismereti meggyőződés. És ez elég hozzá. Azért az életben sokszor találkozunk emberekkel, én is nagyon sokat találkoztam ezzel, hogy valaki azt mondja, hogy ő értelmileg, lelkiismeretileg meg van győződve erről vagy arról, de körülmények hatására, más emberek befolyására, vagy valamilyen érdek miatt, egyszer csak mégis azt látja az ember, hogy ezzel ellentétben cselekszik, vagy ezzel ellentétben dönt. Ugye ezt nevezzük a lelkiismerettel, a lelkiismereti meggyőződéssel való megalkuvásnak. Tehát azt mondhatjuk, nem elég az álhatatossághoz pusztán az értelmi és lelkiismereti meggyőződés, ugyanúgy szükséges hozzá az erkölcsi bátorság. Ugyanúgy szükséges hozzá, hogy az ember, amiről értelmileg, lelkiismeretileg meggyőződött, ahogy Pál egy helyen írja, még ha mennyből jövő angyal mondana mást, az sem tudja őt befolyásolni, és ezt nem ingadozó nátszál, hogy ezt meg is vallja. Ugye valamikor Jézus rákérdezett keresztelő Jánossal kapcsolatban a hallgatóira, hogy kit látni mentetek ki a pusztába, és hogy kiemelje az ellentétet, megkérdezte, hogy szél ingatta nátszálat. Ezzel azt akarta kiemelni, hogy keresztelően is éppen, hogy nem volt szél ingatta nátszál. Akár egyedül is szilárdan megállt amellett, ami neki értelmi és lelkiismereti meggyőződése volt Istennel, az Isten beszédével, az Isten dolgaival kapcsolatban. És felteszem azt a kérdést, hogy miért lesz szükség erre az álhatatosságra végidején. A Szentírás arról beszél, hogy már az úgynevezett vajúdási fájdalmak kezdetén, amit a mi Bibliánk így is mond, hogy sok nyomorúság kezdete, megbojdul az emberi társadalom. Ugye Jézus úgy jellemezte ezeket a vajúdási fájdalmak kezdetét, hogy lesznek nemzet ellen, ország ellen éhségek, járványok, földindulások, és ez úgy megkavarja az emberi társadalmat. Ugye ilyenkor az emberek válaszokat keresnek, kérdéseket tesznek föl, miért van ez, miért van, hol van ebből a kiút, és azt olvassuk az írásban, maga Jézus mondta, hogy ebben a felbojzdult helyzetben sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ugye halljuk a sok szót, sok hamis próféta sokakat elhitetnek. Tehát a sokkal szemben az álhatatosság nem könnyű. Jézus arról beszélt, hogy ebben az időben sokan elárulják egymást, sokan gyűlölik egymást, sokakban meghidegül a szeretet. Tehát nagyon komolyan szólt arról, hogy az álhatatosság tényleg próbára lesz téve, mert ez egy ilyen időszak. Ugye beszél a Szentírás globális vallási szövetségről, hogy globális vallási szövetség fog alakulni, amely pedig szövetkezik a világi hatalmak szövetségével. Tehát olyan betonerővel találják szembe magukat, akik álhatatosan akarnak ragaszkodni Isten parancsolataihoz és Jézus hitéhez, hogy valóban álhatatosságra van szükségük. De milyen hihetetlenül értékes ez az ígéret, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És Isten hogyan fogja ezt teljesíteni? Ugye tulajdonképpen az embernek védelemre van szüksége, már az úgynevezett vajúdási fájdalmak, vagy a sok nyomorúság kezdetén is, mikor ezek a válságjelenségek, természeti katasztrófák, járványok, éhségek, stb. Megjelennek, ami még mindig nem a hét utolsó csapás ideje, még mindig nem az a nyomorúságos idő, amiről azt mondja, hogy amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. Már ekkor szükségünk van isteni védelemre. És már ekkor érvényesül az ígéret. A Jóisten ezt úgy érvényesíti egyrészt, hogy féken tartatja a pusztító szeleket. Ugye a Bibliában a négy égtáj felől fújni akaró szelek, ugye a globális veszedelemnek a szimbólumai, és gondolom többen emlékeznek Jelenések könyve 7. fejezetének az első verseire. János apostolnak Isten azt mutatja meg látomásban, hogy Isten parancsot ad angyalainak, hogy a négy égtáj felől fújni akaró szeleket, amelyek veszélyeztetik a földet, az élőfákat, a tengert, nem csak az embert, tehát az egész, hanem az egész teremtettséget, hogy ezeket tartsák vissza, fogják vissza, amíg Isten el nem pecsételi az ő szolgáit az ő homlokukon. Egy néhány sort szeretnék olvasni Uriah Smith-től, akinek még a 19. században jelent meg Dániel és Jelenések könyve magyarázata, és ebben nagyon jól jellemzi ezt az időszakot. Ezt írja: az az időszak, amely alatt a szelek visszatartanak, a dolog természeténél fogva nem lehet a teljes béke időszaka. Ez nem felelne meg a proféciának, mert a szelek visszatartása csak olyan háttéren érvényesülhet, ahol jellemzőek a háborgások, tömegek izgalma és mozgolódása, haragja, a nemzetek közötti féltékenység, és ahol időnként ki is törnek a viszályok, mint ahogyan a készülődő záporeső hirtelen lezúdul a felhőkből, amelyek addig visszatartották, és tomboló vihart okoz. Ezeket a kitöréseket azonban váratlanul leállítja valami. Aki a proféciák fényében szemléli az eseményeket, annak nyilvánvalóvá válik ilyenkor, hogy a mindenható rátette az ő féken tartó kezét a viszály és háború elemeire vagy indulataira, amelyek a felszínre törtek. Hirtelen új és előre nem látott bonyodalmak támadnak, amelyek látszólag megoldhatatlan zűrzavarba döntik a világot. Azonnali és végzetes háború kitörésének veszélye fenyeget, és ekkor hirtelen, megmagyarázhatatlanul minden elül, és ismét csend lesz. Tehát valahogy így éljük meg ezt a szelek visszatartását, ami már Istennek az óvása. És ezt addig teszi, amíg el nem pecsételi az ő szolgáit az ő homlokukon. És vajon kik lesznek elpecsételve? Ezzel kapcsolatban egy jelentőségteljes mondatot szeretnék idézni Ellen White-tól, aki a következőt írja. Ugye az elpecsételés szimbolikus dolog, ugye a Bibliában többször ez előkerül, már így volt az egyiptomiból való szabadulás idején, a babiloni fogság előtt, akkor ez azt jelenti, hogy Isten tulajdonaként ismer el, és oltalom alá helyez embereket. Ugye a pecsét az egy hitelesítés, és egy tulajdon megjelölés, és ezzel a jelképpel utal arra, hogy Isten elválasztja, pontosan megjelöli azokat, akiket ezekben a kritikus időkben ő védelem és oltalom alá helyez, és tulajdonának ismer el. És így olvasom ezt a nagyon jelentőségteljes mondatot, megtalálható a Te igéd igazság című kötetben, az Ezékiel könyve 9, 2-től 4-hez fűzött megjegyzésben. Ezt írja: Isten népét nem látható jellel pecsételik el homlokukon. És most figyeljünk, a jel olyan mértékű megállapodottságot jelent az igazságban értelmileg és lelkileg, hogy nem lehet őket megingatni. Figyeljük, mert még egyszer elvesem ezt a mondatot, a jel olyan mértékű megállapodottságot jelent az igazságban értelmileg és lelkileg, hogy nem lehet őket megingatni. Előjön itt is az álhatatosság, akik megtartják az Isten álhatatosságra intő beszédét, azoknak szól az ígéret, én is megtartalak téged. És térjünk vissza még arra is, hogy Jelenések könyve 14. fejezetében, a 12. versében konkrétizálja, hogy miben kell álhatatosnak lenni. Mert azt mondja, itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye Isten parancsolatai jelentheti szűkebb értelemben a 10 parancsolatot, de tágabb értelemben Isten minden beszéde, törvény és parancsolat. Ha valaki elolvassa a 119. Zsoltárt, ugye ez a leghosszabb Zsoltár, és az az érdekes, hogy mégsem válik unalmassá egy percre se, pedig ugyanarról a témáról szól, az Isten törvényének, az Isten parancsolatának, az Isten beszédének a dicsérete. És látjuk végig, hogy ez váltó fogalom benne, Isten törvénye, Isten parancsolata, Isten rendelése, Isten beszéde. Mivel Isten tökéletes erkölcsi lény, azért az ő beszéde is tökéletes, Isten minden szava törvény, Isten minden szava parancsolat, mert tökéletes, erkölcsi értelemben parancsolat, noha önkéntes alapon vár az embertől ezzel való azonosulást. És akkor tehát egyrészt Isten parancsolataihoz, más szavakkal az Isten beszéde iránti álhatatosságot várja az Isten. És mit jelenti ez is a Jézus hitét? Ugye most érdekes ez a szó összetétel, nem azt mondja a Jézusban való hitben, hanem a Jézus hitét. Jézus nevezi a Szentírás a hit fejedelmének. Mert az az abszolút bizalom, amit emberfiaként ő tanúsított a mennyei atya iránt, ahogyan ő az Isten beszédéhez is viszonyult, ugye tudjuk, végig áthatja az evangéliumokat, hogy van megírva, mint olvasod, nincsen megírva a ti törvényetekben, meg van írva. Tehát a Jézus hite az egyrészt jelentette az abszolút bizalmat az Isten beszédében, az abszolút ragaszkodást hozzá, másrészt a személyes bizalmat az Isten megmentő, szabadító kegyelmében, ígéreteiben, a Szentlélek jelenlétében, segítségében. Tehát azt mondhatjuk, az álhatatosságra két szinten van szükség. Álhatatos ragaszkodás az Isten beszédéhez. Úgy, ahogy valamikor Isten ugye Józsuének mondta, hogy ne hajolj attól se jobbra, se balra, mert abban van a te életed. Akkor leszel a te útaidon jó szerencsés, és akkor boldogulsz. De másrészt jelenti az abszolút bizalmat Isten személyében, Isten ígéreteiben, Isten gondviselésében, Isten megmentő kegyelmében. És az írás tulajdonképpen azt mondja, ennélkül az álhatatosság nélkül nem tud megmaradni senki az emberi történelem legmegpróbálóbb időszakában, csak ha ebben a kettőben van álhatatossága. Isten parancsolataiban, az Isten beszédéhez való viszonyulásban, attól, hogy se jobbra, se balra nem hajol tőle, és az abszolút bizalom Isten személye iránt, az Isten megmentő kegyelmének, szabadításának az ígéreteiben. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon ennek a nagy nyomorúságnak az idején, ami még olvasni is félelmetes, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és még Jézus azzal is fokozza, hogy hozzáteszi, hogyha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Hogyan tud Isten itt és ott és amott egy-egy embert megtartani? Amilyen személyesen hangzik az ígéret, én is megtartalak téged. Emiatt ne legyen egy cseppnyi aggodalmunk sem, és szeretnék a Szentírásból felidézni olyan ige szakaszokat, amelyek mint egy biztatásul foglaltattak bele az írásba erre az időre vonatkozóan előre. Természetesen érvényesek a történelem más szakaszaiban is, de különösen jó olvasni ezeket vonatkoztatva, ezeket az ígéreteket erre az időre. 91. Zsoltárból fogok idézni. A 91. Zsoltárban így olvasom a 4. verset. Ezt ígéri Isten a veszedelem idején. Tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem gyönyörű ez a Biblia vers? A képet mindenki érti. A madáranya vagy a tyúkanyú ugye a szárnyai alatt alá gyűjti a fiókáit és úgy védelmezi. És ezt a gyönyörű képet használja, a tollaival fedez be téged, és talán még fokozottabb ez, hogy pajzs és páncél az ő hűsége. A hűség az egy erkölcsi valóság, egy láthatatlan, megfoghatatlan erkölcsi valóság. De a gyakorlatban olyan kemény védőfegyvernek bizonyul, mint a pajzs és a páncél, az Isten hűsége. És utána így olvassuk a 7. verstől. Elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől 10000-en, és hozzád nem is közelít. Erről az ígéről lehet, hogy sokaknak eszébe jut, az egyébként tényleg nagyon szép, mindenkinek ajánlom elolvasásra, és főleg nagyon igaz könyv, elesnek mellőled ezeren. Ugye egy hívő család története a náci Németországban, akik semmivel nem alkusznak meg a lelkiismeretükkel, és az Isten mégis hogyan tartja meg őket. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek elolvasásra, aki nem olvasta. És utána így folytatja, ugye tehát Istennek az se gond, ha ezren, és másik fel 10000-en, és téged egyszáll egymagadat megtart, ahogy ígérte, hogy én is megtartalak a megpróbáltatás idején. Aztán így olvasom tovább, bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszok megbüntetését, mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Tehát ezért tud megőrizni, mert angyalainak parancsolt felőled, személyesen felőled, úgyis, ugye ez is így egyes szám második személyben hangzik, tud rendelkezni. Én nagyon szeretem a Zsoltárokban ezt a fordulatot. Dávid sokszor sóhajt fel így a Zsoltárokban, Uram, rendelkezzél megtartáson felől. Emlékeztek ilyen igékre? Ezt olyan jó olvasni. Isten rendelkezik. Angyalainak parancsol felőled. És az ő rendelete nagy hirtelen lefut a földre, mondja egy másik Zsoltár ige. Annak nem kell idő. Isten rendelete nagy hirtelen lefut a földre, és ő rendelkezik emberek megtartása felől. És ezeket az ő angyalai végrehajtják. És szeretnék egy másik részletet is olvasni, Ézsaiás könyve 4. fejezetéből, amely pedig arról szól, hogy olykor csoportokban fogja egy kritikus időben megőrizni azokat, akik megtartották az ő álhatatosságra intő beszédét. Így olvasom Ézsaiás próféta könyvében, Ézsaiás könyve 4. fejezetében a következőket. Ézsaiás könyve 4. fejezetéből olvasom a 4. és 5. verset. Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, lángoló tűznek fényességét éjjel, mert az egész dicsőségen oltalma lesz. És sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Ugye a Sion a templomhegynek a neve volt, és amikor azt mondja, teremteni fog az Úr a Sion hegyének minden helye fölé, mintha azt mondaná a hívők minden gyülekezeti csoportja fölé, azt mondja, nappal felhőt és ködöt, lángoló tűznek fényességét éjjel, miut erről leszünk be az Izrael Egyiptomból való kivonulása, amikor a forró pusztaságon át vándorolva nappal felhőoszlop, adott nekik árnyékot és oltalmat, és köd, éjjel pedig tűzoszlop világította az útjukat, és oltalmazta őket más veszélyektől. És aztán azt mondja, hogy sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, ugye a hőség nagyon aktuális érzésünk, és a hét utolsó csapásnál is olvasunk ilyenről, hogy, hogy tűz a nap nagy hévséggel, és az emberek tikkadnak a hőség miatt, és itt pedig azt olvassuk, hogy Isten lesz sátor árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől, ezeknek az erejét is ismerjük, és micsoda ígéretek ezek, amelyek a Szentírásban foglaltatnak. De felidézek még egy konkrét történetet is, amit egy kedves barátomtól hallottam a II. Világháború idejéből, hogy mennyire meg tudja Isten azt oldani, és milyen rendkívüli eszközöket tud alkalmazni ahhoz, mondhatnám emberileg szinte hihetetlen eszközöket, hogy egyetlen embert, akit ő számon tart, akit úgy látja, hogy az ő beszédét megtartja, azt ő megoltalmazza. Ma már idős ember, akitől hallottam, nagyon kimondottan, nagyon idős ember, és ő mondta el, hogy a II. Világháború idején 16 éves volt, illetve már 17, amikor az orosz front közeledett Debrecen felé, ahol ő lakott. És mondta, hogy ő mindig irtózott az ilyenfajta háborús konfliktusoktól, és megbeszélte a szüleivel, hogy ő átbiciklizik egy rokonhoz Sárospatakra, ő megy a front elől. De az előzmény az volt, hogy akkor nagyon erős volt Debrecenben, meg Budapesten is, az úgynevezett betánista mozgalom a református egyházon belül. Ő mondta, hogy ők református család voltak, de azt mondta, személyes hit az nem volt a családban, édesapja az egészen távol tartotta magát, és édesanyám olykor elment a templomba, de a személyes hitről neki sem volt fogalma. És mondta, hogy ő eljárt ezekre a betánista összejövetelekre. Néhány hívő lelkész indította ezt a református egyházon belül, és nagyon nagy ereje volt, akik akkor abban benne voltak, azok mai napig érzik a hatását, és százával gyülekeztek fiatalok az ilyen konferenciákra akkor. És azt mondja, ő is mindig elment a betánista ifjúsági összejövetelre, és azt mondja, ő nem értette, igazán ő nem értette az ott elhangzó igehirdetéseket, beszédeket, de azért nem is tudja megmagyarázni, miért mindig ment. De egyet megjegyzett, egy belevésődött az emlékezetébe, ott arra tanították őket, hogy a Bibliát minden nap olvasni kell. És ő ebben az egyben álhatatos volt. Nem értette ő még se megvált testvérét, semmit közelről, nem tartott a személyesítnél, de ebben az egyben álhatatos volt, ami ott mondtak, és amit ő megértett, hogy a Bibliát minden nap olvasni kell. Azt mondja, olvastam minden nap, noha nem értettem. De azért minden nap olvastam. És lám ennek az álhatatosságnak mi lett a jutalma? A történet úgy hangzik tovább, hogy ő mindig ment nyugatabbra, mert a front is jött mindig nyugatabbra. Végül Komáromba kötött ki, és ott is már nyugtalan hangulat volt, oda is közeledik a front, és amikor már pénzese volt, és elég nehéz helyzetben volt, összetalálkozott apjának egy volt kollégájával, ők pedig egy katonai kórházzal indultak nyugat felé. Ugye, mivel Magyarország Németország szövetségese volt, természetesen, ha egy ilyen hadi kórházat elérnek, ugye, az ellenséges, az ellenfél, akkor az rögtön hadifogójá nyilvánítják mindnyájukat. Ezért ők mentek nyugatra Németország felé, szekerekre pakolták az egész hadi kórházat is mentek. El is érkeztek Németországba, ott viszont jöttek a másik oldalról az amerikaiak. És ahogy a hadi kórházat elérték, azon nyomban őket hadifogójá nyilvánították. És mesélte, hogy egyik este a tábornak az egyik sarkában egy ilyen kis szalmavacka volt, és aznap kapták meg a hírt, hogy másnap az egész fogolytábort átszállítják egy franciaországi helyre, egy franciaországi fogolytáborba. Nem tudom, van-e köztünk, aki olvasott erről a franciaországi fogolytáborról, ahol rengeteg magyar pusztult el, drámai körülmények voltak ott. És azt mondja, hogy ők persze nem tudták, mi várott rájuk, csak azt tudták, hogy másnap viszik az egész tábort Franciaországba. És azt mondja, azon az estén már majdnem elaludt, mikor eszébe villant íme az álhatatosság, hogy ő aznap nem olvasott Bibliát. Volt egy kis elemlámpája, és ott a sötétben az elemlámpával kinyitotta a Bibliát, és úgy találomra olvasott valamit. Azt mondja, most se értette különösebben, de azért nagyon megragadta mégis a figyelmét, és megragadta az emlékezetében, mert fogságról van benne szó, és hát ugye ő fogságban volt. És így hangzott ez az ige, Példabeszédek könyve 3. fejezetében, így olvasom a 25.-26. verset, ahogy ott az elem lámpával járt a keze a Bibliában, ezt az igére talált, és ezt olvasta. 25-26. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljön, mert az Úr lesz a te bizodalmat, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Azt mondja, ez olyan érdekes volt, hát ő most fogoly, de mégis azt olvassa, hogy megőrzi a te lábadat a fogságtól, és hát így megragadt az emlékezetében. És azt mondja, másnap reggel a tábornak ebbe a kis félelső sarkába odajött egy amerikai katona. Ugye az se volt minden napja, hogy egy amerikai katona tudjon németül. Ő folyékonyan beszélt németül, és a katona németül szólítja meg. És azt kérdezi, hogy hány éves vagy, nagyon fiatalnak látszol, és ő mondta, hogy mennyi. Erre ez a katona ezt mondta neki, neked nem szabad elmenni ezzel a táborral ma. Azt mondja, kövess engem, elviszlek egy helyre, ott maradsz egész nap, semmilyen életjelc nem adsz magadról. Este majd jövök. És ezt mondja, ő ment utána engedelmesen, valamilyenféle parancsnok is épület, vagy mi volt az. Azt mondja, ott letette őt, azt mondta, ne mozdulj ki ebből a szobából, estig itt maradsz. Este hozott valami ennivalót, és azt mondta neki, reggel beviszlek egy német városba, kiteszlek, aztán ügyes legyél, siess haza a szüleidhez, hogy épségben hazaérj. És nem különös történet? Azt mondja, ez annyira döbbenetes volt számára, hogy ő csak ebben az egy pici dologban tartotta meg az álhatatosságot, pedig nem is értette igazán se a megváltási tervet, se az Isten dolgait, csak az, ami belévésül, minden nap olvasni kell a Bibliát. És ennyi elég volt ez a hűség ahhoz, hogy az Isten ilyen rendkívüli módon mentse ki abból a borzalmas helyzetből, amibe került, és nagy valószínűséggel ő is elpusztult volna abban a táborban. De hát senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy a világ mindenséget teremtő és fenntartó Istennek van bölcsessége, van hatalma, vannak eszközei, hogy ő adhat ilyen ígéretet, hogyha egyik kezed fel ezzel, másik kerül fel 10 000, én akkor is megtartalak téged. De azoknak szól az ígéret ismétlem, akik álhatatosan megtartják az ő álhatatosságra intő beszédét, akik álhatatosan megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Megkérdezem, van ennél fontosabb dolog számunkra, mint hogy ezt az ígéretet megragadjuk, és ennek a feltételnek megfeleljünk, amit ez az ige mond. És ha összegezni szeretném mindazt, amiről szóltunk, akkor azt mondhatnám, hogy hogyan is készüljünk tehát erre az időszakra, a megpróbáltatás idejére, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Először is szerezzünk nagyon mély és alapos értelmi és lelkiismereti meggyőződést. Sokszor csak egy válságban jövünk rá arra, hogy nem elég szilárd alapon áll az értelmi meggyőződésünk sem. És ezért veszedelmes hanyagolni az igét és az ige személyes tanulmányozását, és veszedelmes gyülekezetekben, közösségekben hanyagolni a bibliai proféciák kutatását és a Szentírás minden részének az alapos lelkiismeretes tanulmányozását, mert nagyon erős értelmi meggyőződésre van szükség, hogy az ember álhatatos tudjon maradni. És a lelkiismeretébe kell vésődni ezeknek a dolgoknak. A másik dolog, amire szükség van, hogy az ember már most gyakorolja, hogy amiről értelmi és lelkiismereti meggyőződése van, amellett kitart, és azt megvallja. Szeretnék csak egy példát felidézni, hogy mennyire nem magától értetődő ez. Ott van a Bibliában egy tiszteletre méltó apostol Péter. Volt neki erős értelmi és lelkiismereti meggyőződése afelől, hogy kicsoda Jézus. Maga Jézus mondta, hogy a Szentlélek jelentette meg néki, amikor tette ezt a gyönyörű hitvallást. Ugye azt mondta, amikor Jézus megkérdezte, ti kinek mondotok engem, te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És álhatatos akart ő lenni? Eltökélt volt, hogy ő álhatatos lesz? Azt mondta az utolsó vacsorán Jézusnak, ha mind elhagynak is, én soha. én tömlöszre és halálra is kész vagyok veled menni. Eltökélt volt az álhatatosságra. Tehát volt abszolút meggyőződése, eltökélt volt az álhatatosságra. És mégis mi kellett ahhoz, hogy Jézust megtagadja? Ugye még arra is vállalkozott, hogy kísérje Jézust a főpap udvarára. Tehát először szilárdan tartotta az elhatározását. És ott megkérdezem, valami nagyon előkelő társaság volt együtt. Dehogy, a főpap udvarának a szolga személyzete. De jó be voltak hangolva Jézus ellen. És hallotta, miket mondanak, és milyen vegvetéssel beszélnek Jézusról. És amikor egyszer csak egy szolgáló lány rámutatott, és azt mondta, te is közülük való vagy. Ez elég volt ahhoz, hogy meginogjon az álhatatosságban. És megtagadta Jézust. És ez ismétlődött még kétszer. Nekem mindig úgy legszívesebben behunynám a szememet, mikor olvasom, hogy harmadszor átkozódva és esküdőzve mondta, hogy nem is ismerem ezt az embert, nem tudom, miről beszélsz. Testvérem, ki meri ezután elbízni magát? Ki meri elbízni magát? Hiszen ránk óriási mértékben hat más embereknek a viselkedése, más embereknek a véleménye, más embereknek a hozzáállása. Ezért szeretném megkérdezni, mindenki gondolkozzék, hogy ma mindig álhatatosak vagyunk, és mindig hűségesek az értelmi és lelkismereti meggyőződésünkhöz. Nem fordul elő, hogy egy kicsit úgy beszélünk, ahogy a másiknak tetszene. Nem fordul elő, hogy kicsit elrejtjük a meggyőződésünket, nehogy a másik valahogy görbén nézzen ránk. Na, amikor ilyen gyengeségeket észreveszünk magunkban, akkor kapjunk észbe, és lássuk azt, hogy az álhatatosságot nem lehet akkor gyakorolni. Az álhatatosságot ma kell kezdeni gyakorolni. Aki ma nem kezdi gyakorolni az álhatatosságot, Isten parancsolataiban és a Jézus hitében igen nagy veszélyben van. Az Úr ugyan mindenkin könyörülhet, akiben egy pici kis őszinteség és alázatra és segítségül hívásra való készség van, de nagyon nagy veszélybe sodorja magát, aki ma nem gyakorolja, aki ma nem szerez szilárd meggyőződést, és aki ma nem gyakorolja az Isten parancsolataiban és Jézus hitében való álhatatosságot. És még egy harmadik dologra van nagyon nagy szükség, ez pedig az imádság. Mégpedig konkrétan miért való imádság. Ugye én nagyon sokszor elgondolkodom azon, hogy Jézus ugye azt tanítványainak beszélt, ugye a nagy profétikus beszédében Jeruzsálem pusztulásáról, és mondta, hogy el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meglesznek. Tehát tanítványai, közvetlen tanítványai is meg fogják érni ezt az időt, és sokan azok közül, akik hallgatták őt, mikor földi életében tanított és prédikált. És az adott nekik egy jelet, azt mondta, amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor ahogy ezt a jelet meglátjátok, ahogy először így megpillantjátok Jeruzsálemet, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. És hozzátette, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Most, ha a történelemben elhelyezi az ember ezt, Jézus beszéde 31-ben hangzott el időszámításunk után, ugye a halálának az évében, rögt pár nappal azelőtt. A jel pedig, hogy a rómaiak először körülvették Jeruzsálem városát, és kínálkozott egy lehetőség az ott lévő keresztényeknek kimenekülni a városból, ez 66-ban volt. A város pedig 70-ben pusztult el, iszonyatos módon. És egy keresztény nem pusztult el a városban. Az Isten akkor is bebizonyította, hogy meg tudja tartani ilyen pokoli körülmények között is azokat, akik benne bíznak, de azért, mert Krisztus beszédét megszívlelték. De ami az érdekes, hogy mennyi idővel előbb szólította fel őket, hogy imádkozzatok? Ez 3 évtized volt, akárhogy nézem. És több mint 3 évtized, és gondoljátok, hogy nem volna ideje, hogy mi is imádkozzunk, hogy amikor eljön a megpróbáltatás ideje, Isten a fizikai életkörülményeinket is úgy alakítsa a gondviselésében, úgy megtartassunk. De ne bízzuk el magunkat, hanem imádkozzunk ezért, hogy Isten gondoskodjék előre a mi életkörülményekre, előre készítse el az utat. Aztán egy másik igét is szeretnék felolvasni, szerintem ezt sem fogjuk fel eléggé, és ezt sem érvényesítjük eléggé a napi imádságainkban. Ez az ige pedig Lukács evangélium a 21. fejezetében található. Ugye ez is Jézus nagy profétikus beszédének a lejegyzése, és ebben így olvasom a 36. verset. Figyeljük csak meg, mit mond. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Itt most nem a fizikai oltalomért való imádságra szólít, hogy a futásotok körülményeit rendezze el az Isten, hanem azt mondja, vigyázzatok azért minden időben, tehát ezt egy hosszabb időn át álhatatosan tegyétek, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amelyek bekövetkeznek. És figyeljük ezt a fogalmazást, hogy méltókká tétessetek, amivel azt akarja mondani, fogadkozhatsz, hogy te álhatatos leszel, ez valami kevés, hanem azt kérjed, hogy méltókká tétess, hogy az Isten a jellemfejlődésünket, a természetünk legyőzését, az erkölcsi állapotunkat, ő formálja olyanná, hogy méltókká tétessünk az ő kegyelme által, hogy az Isten tulajdonának ismerhessen el, és oltalmazhasson. Tehát milyen három dolog kell ahhoz, hogy az Isten az ígéretét érvényesítse, hogy én is megtartalak téged? Kell szereznünk szilárd, világos, értelmi, lelkismereti meggyőződést, ennek beton megalapozottnak kell lennie. A második dolog, hogy szükségünk van arra, hogy ma gyakoroljuk az erkölcsi bátorságot, ennek a meggyőződésnek a megvallását, az ehhez való ragaszkodást minden körülménytől függetlenül, és a harmadik dolog, hogy elkezdjünk imádkozni. Azért is, hogy az Isten a fizikai értelemben is, a gondviselésében készítse el az utakat arra az időre, és azért, hogy mi méltókká tétessünk, hogy minket az ellenség ki ne mozdítson valahogyan, és valamivel törbe ne ejtsen, és Isten megtisztíthasson, méltókká tétessen arra, hogy tulajdonának ismerhessen el, hogy elnyerjük az élő Isten pecsétjét és oltalmát erre a kritikus időre. Szívemből kívánom, hogy nagyon az emlékezetünkbe vésődjék ez az ígéret, így ebben az eredeti szövegében, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Amen.
Ige hirdetésünk végén keressük meg a 320-as számú éneket, és a 320-as számú ének első, második és negyedik versét énekeljük el, tehát még egyszer a 320-as számú ének első, második és negyedik versét énekeljük. Szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozzunk, a többiek kérjük maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük neked mind a jövőnek a megjelentését, hiszen ismerni a jövőt az óriási segítség ahhoz, hogy felkészültek legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd reális könyv, hogy bár tele van vigasztalással és bátorítással, de nem rejted el szemünk elől a realitásokat, és nyíltan néven nevezed, hogy mifelé haladunk, hogy felkészíts és megoltalmazhass minket. De köszönjük, Urunk, ezt a személyesen megfogalmazott hatalmas ígéretet, én is megtartalak téged e kritikus időben. És köszönjük, Urunk, hogy azt is világossá teszed számunkra, hogy kik bízhatnak, hogy ez az ígéret rájuk vinatkozik, hogy ehhez arra van szükség, hogy megtartsuk a te álhatatosságra intő beszédedet. És köszönjük, Urunk, hogy olyan sokszorosan intesz az álhatatosságra a végidőről szóló kijelentésekben. És köszönjük, hogy érthetjük, hogy miben kell kitartanunk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, a mi gyengeségeinket. Add, hogy megelevenedjen az emlékezetünk, és felismerjük, hogy milyen törékenyek és milyen erőtlenek vagyunk. Hányszor voltunk olyan, mint a szélingadt a látszál. És segíts, hogy belássuk, hogy ez nem elég ahhoz, hogy ebben az időben megállhassunk. De köszönjük azt az ígéretet is, Urunk, hogy, és azt a felszólítást, hogy imádkozzunk, hogy méltókká tétessünk. Nagy bátorítás ez nekünk, mert magunktól nem tudnánk sem erőssé válni, sem méltóvá lenni arra, hogy megtarts minket. De Urunk, te arra bíztatsz, hogy kérjük, hogy méltókká tétessünk, és add, hogy ne legyen bennünk semmi magabízás, ami a legnagyobb veszedelme az embernek, hanem legyen bennünk alázat. Ismerjük el, hogy magunkban, ahogyan most ebben a pillanatban vagyunk, nem tudnánk megállni. És ezért kérve kérjük, hogy méltókká tétessünk, hogy te dolgozz a szívünkön a Szentlélek által, és add, hogy alkalmasak lehessünk végül arra, hogy a te oltalmazó pecsétedet, a te tulajdonodnak elismerő pecsétet elnyerhessük. Urunk, kérjünk, szenteld meg az egész napunkat, maradjon a te békességed és szereteted velünk. Urunk, sokszor összeszorítja a szívünket az aggodalom, mikor látjuk, hogy már emberek milyen tragikus helyzetbe kerültek földünkön. Mi még békében, még viszonylagos jólétben vagyunk, mások pedig már földön futóvá lettek. És Urunk, add, hogy ez is ébresszen bennünket, és lássuk azt, hogy kegyelmi idő tart fölöttünk, és nem halogathatjuk a felkészülést, komolyan kell vennünk a te igéidet, ígéreteidet. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 255-ös számú éneket, és énekeljük el annak minden versét. Tehát a 255-ös számú éneket énekeljük el.